Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Válság vagy virágzás? Vagy egyszerre mindkettő? Folytatjuk a beszélgetést az MS Mester és Kora címmel április 9-től a Szép Művészeti Múzeumban látogatható kiállítás kapcsán a Jagellókorról a tárlat egyik kurátorával, Buzás Gergellyel.
Elképzelhető, hogy egyszerűen az történik, hogy a királyi költségvetésből egyre inkább hiányzó pénz, az inkább a királyi bizalmasoknak a kezében marad?
Igen, ezt a művészetben látjuk, hogy gyakorlatilag a királyi beruházások helyét magánberuházások veszik át, ugyanúgy a reprezentációval. Ugye Bakócz Tamás ekkor építi föl a Bakócz-kápolnát, 1506-ban helyezik el az alapkövet. Perényi Imre, az ország nádora, ekkor építi fel a Siklósi várát, ami hát egy királyi fényűző épület. De tulajdonképpen ez nem csak a művészetre igaz, hiszen az egész magyar honvédelemnek, hadvezetésnek az átszervezése is megtörténik. Amíg ugye Mátyás korában ez a hadszervezet alapvetően egy királyi zsoldos hadseregre épül, a Jagellókorban, igaz, hogy ez már a Jagellókor elejétől igaz, lényegében a királyi seregeknek a helyét azok a magánföldes urak bandériumai veszik át, akiket egyébként ugyanúgy közpénzből, tehát az adókból tartanak fenn, az állami adókból tartanak fenn a nemesség. De hát igazából ezek a közpénzek egyre inkább átkerülnek az arisztokraták, a prelátusok és a bárók kezébe, akik ezért kétségkívül állami feladatot is magára vállalnak, ugye a honvédelem feladatát is magukra vállalják, de úgy tűnik, hogy azért másra is jut ebből a pénzből, hiszen az a nagy művészeti felvirágzás, ami egyértelmű tény, ami ugye a 16. század első évtizedének a második felétől indul meg, a nagy magán váraknak, magán kézben lévő kolostoroknak, templomoknak az építése. Ilyeneket alig látunk a Mátyáskorban. Amikor a állami pénzek alapvetően a kincstárba folynak, és a kincstár a királyi reprezentációra és a királyi hadseregre költi őket, most ezek a pénzek úgy tűnik, hogy egyre inkább magán zsebekbe kerülnek, és a magánföldes urak fordítják nagyjából ugyanarra. És azért nem érezzük ezt igazából törésnek, mert igen, tehát a határvédelem működik, csak máshogy működik, nem a király, hanem a bárók látják el a határvédelmet, folynak az építkezések, a művészeti központok működnek, csak nem a király fizeti őket, hanem a bárók fizetik őket, de egyelőre, bár a háttérben megtörténtek a nagy változások, ennek nem nagyon van látszatja. Viszont ez elindít egy folyamatot, ami az 1510-es évekre már nagyon is érezhetővé válik.
Térjünk kicsit vissza a határvédelemre. Ugye nyilván az is kell hozzá, hogy az Oszmán Birodalomnak megváltozzon a politikája, az Európával szembeni politikája, de hát 1521-ben elfoglalják, beveszik Nándorfehérvárt, és úgy tűnik, hogy még ez sem kellően riasztó jel a magyar nemesség számára, illetve a király számára, hogy valamit tenni kellene.
Hát még ne is siessünk annyira előre, hiszen maga az a tény, hogy el tudják foglalni Nándorfehérvárat, ez egy döbbenetes tény. Tehát Nándorfehérvárat ugye nem egyszer ostromolták a törökök, 1440 óta több nagy ostromot élt át, és a magyar közvélemény és a magyar politikáját mindig is tudatában volt annak, hogy Nándorfehérvár az ország kulcsa. Nándorfehérvárat minden áron meg kell védeni, és ezt meg is tudták tenni. És azt látjuk, ugye a Nándorfehérvári várnak a kutatásai nagyon jelentőséges kutatások folytak az elmúlt évtizedekben. Azt is ki tudták mutatni, hogy itt a 15. században nagyon komoly erődítési építkezések zajlanak, Zsigmond király korától kezdve. És ezek az építkezések, az utolsó felvonása az két nagy ágyútorony építése, ami egyébként az 1521-es ostromba kulcsszerepet játszanak, és amíg ezek az ágyútornyok működnek, addig a várat nem is tudják a törökök elfoglalni. Ennek köszönhető egyébként extrémen hosszú időn keresztül tudják védeni a maroknyi védősereg a várat. Ugye ezek a tornyok is úgy tűnik, hogy lényegében a Mátyáskori utolsó építkezésekhez tartozik. Viszont az 1490-es évektől az európai haditechnikában egy óriási fordulat történik meg. A tüzérségnek egészen alapvetően megváltozik a jellege és a jelentősége. Amíg a 15. századi tüzérség jobbára inkább csak ijesztő volt, de nem annyira hatékony egy várostromban, az 1490-es évek után nagyon-nagyon hatékony várfal rombolásra alkalmazott hatalmas ágyukat fejlesztenek ki, és ezeket a török haderő pillanatok alatt átveszi, és egyébként ezek Magyarországon is megjelennek, viszont ahogy például Itáliában az erődépítészet ugrásszerűen megváltozik ezeknek az ágyuknak a hatás, ugye megjelenik az olasz bástyás rendszer, ugye korábban az ágyutornyok. Ez a magyar várépítészetben, ez a változás az 1500-as években nem játszódik le. Majd az 1530-as években jelenik meg ennek az első nyoma, és hát igazából az 1570-es években modernizálódnak majd a várak, magyarországi várak, azonban a Jagellu korban ez nem történik meg, és ezt nem nagyon lehet mással indokolni, mint hogy egyszerűen azok a pénzek, amelyek arra szolgálhattak volna, hogy korszerűsítik a magyar végvárrendszert, ezek nem jutnak el a végvárakhoz, hiszen közben óriási léptékű építkezések folynak a magánföldesúri rezidenciákon. Kastélyok, kolostorok, várak tömege épül, de nem a határon, hanem az ország belsejében, és ezeknek a céljuk nem katonai funkció, hanem a reprezentáció. Tehát egyszerűen megvan az a jövedelem, ami lehetővé tenni ezeknek a váraknak korszerűsítését, csak nem a várakra költik. És ennek lesz a nagyon súlyos következménye Nándorfehérvár elvesztése, és innentől kezdve tulajdonképpen meg van pecsételve a középkori Magyarország sorsa.
Hogyan lehet ezt a meglehetősen bonyolult és egységesnek korán sem nevezhető korszakot bemutatni egy kiállításon?
Gyakorlatilag csak egy rövid vázlatot lehet egy ilyen korszakról adni, és hát egy nagyon széles kitekintésre van szükség. Ugye itt is azzal próbálkoztunk, hogy egészen a Várnai csatától a Szigetvár elestéig tartó nagyon hosszú korszak is szóba kerüljön, tehát az előzmények és a következmények is, hiszen anélkül nem nagyon lehet értékelni ennek a 30 évnek az eredményeit. És hát igen, bonyolult korszakról van szó, sajnos nem lehet néhány leegyszerűsítő mondattal ítéletet mondani fölött a korszak fölött, hanem érdemes a szereplők személyiségét megismerni, és érdemes azt a tárgyi emlékanyagot is, ami ebből a korszakból ránk maradt. A művészetnek szerintem ezért nagyon fontos szerepe van a történetkutatásban is, mert sok olyan a korszakban egyértelműnek tűnő dologra is rámutat, ami az írott forrásokban nem okvetlenül jelenik meg, vagy nem úgy jelenik meg, hiszen az írott források nagyon sokszor valakinek az érdekében készülő, valamilyen módon átideologizált művek, míg az építkezés, a műalkotások megrendelése mindig igenis valamiféle gazdasági helyzetre, valamilyen politikai helyzetre is, mivel éppen nem közvetlen forrás, ezért nagyon jól rá tud világítani ennek a hátterére. Tulajdonképpen az az átalakulás, ami a Jagellu korban történik, ami egy erős királyságból végül is egy széthulló királysághoz vezet, legjobban ezek a művészeti megrendelések azok, amik mutatják.
A Jagellu-kor történelmi megítéléséről, művészeti, gazdasági folyamatairól az április 9-től látogatható tárlat egyik kurátorával, Buzás Gergely régész művészettörténésszel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Kovács Ádám, Papegon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.